Köszönöm szépen. Valóban az elengedésről szeretnék a mai napon beszélni nektek. És mielőtt az elengedésről beszélnék, hadd beszéljek egy kicsit az elutasításról. Azért beszélnék az elutasításról, mert az egész életünket áthatja, és az egész életünk tele van elutasításokkal, és valahol az elutasítás és az elfogadás között próbáljuk az életünket megélni. Kezdeném azzal, hogy valaki megszületik, lehet, hogy őt akarták, lehet, hogy őt nem akarták a családban, lehet, hogy fiúnak akarták, lehet, hogy lánynak akarták, és már itt a születésünknek a pillanatában meghatározóvá válik az az élmény, hogy bennünket vártak-e, bennünket elfogadnak-e a családunkba, vagy pedig elutasítanak. Aztán kezdődik az óvoda, kezdődik az iskola. Mindenkinek ez egy nagyon nagy stressz helyzet. Én emlékszem, mikor 6 éves voltam, és először bekerültem az iskolapadba. Azon izgultam, hogy lesznek-e vajon barátaim, lesznek-e szövetségeseim, vagy pedig ki leszek közösítve abból a közösségből. És biztos van nektek is nagyon sok ilyen élményetek az iskolából, akár az óvodából is, hogy kitaszítottak voltatok, és nem fogadtak el benneteket, és elutasítottak benneteket, és arról már nem is beszélek, hogy vannak ugye a tanárok, akiknél vannak a kedvencek, meg vannak, akik kevésbé kedvelnek, és megint csak az elutasítás és az elfogadás az teljes mértékben áthatja a fiatal korunkat és a fiatal életünket is. Aztán ott van a család. Rengeteg családban ott van a válás, ott van a gyerekek, azon görcsölnek, hogy vajon a szülők elválnak-e, vagy nem válnak-e, vagy melyik szülőnek van igaza, melyik oldalra álljanak. És egy elutasítottság és egy elfogadás között élik az életüket. De mi magunk szülők is, amikor neveljük a gyerekeinket, nagyon sokszor így neveljük őket, hogy jutalmazzuk az elfogadásunkkal és a szeretetünkkel őket, vagy pedig elutasítjuk őket, hogyha rosszul viselkednek. És aztán ott van a munkahely. Mindegyen voltatok már valószínűleg állásinterjún, és hogyha sikeresek voltatok, akkor örültetek, hogy elfogadtak, hogy akkor te lettél a nyertes. És aztán, hogyha pedig nem, akkor pedig valahogy föl kellett dolgozni ezt a nagyon mély elutasítottság érzést, hogy miért nem kellek én erre a munkahelyre, miért nem kellek erre a munkára, vagy hogyha egyáltalán már fölvettek, akkor olyan képes leszek-e a teljesítményemmel elérni dolgokat, van-e értelme annak, amit csinálok, megdicsérnek-e azért, amit csinálok, vagy pedig elutasítanak, és nem ismerik el az érdemeimet és a teljesítményemet. És aztán jön a házasság, jönnek a párkapcsolatok, ahol aztán még tovább bonyolódik ez az egész, ez a húzd meg, erezd meg, ez az elutasítás, elfogadás. Ugye nagyon sokan dilemáznak ezen, hogy mennyi még, ami még belefér, mennyi dolog még az, amit én el tudok engedni, meg tudok bocsájtani a páromnak, és mikor van az, amikor azt mondom, hogy elég. És van-e egyáltalán értelme folytatni ezt a kapcsolatot, ezt az életet? Vagy pedig engedjem el, vagy pedig bocsássak meg, és az elfogadással próbáljam meg az elutasításomat helyettesíteni. És aztán ott van a szüleinkkel való kapcsolat is, amikor összeszedünk egy csomó minden gyerekkorból, a szüleink vagy jól csinálják a dolgokat, vagy nem jól csinálják a dolgokat, de aztán valahogy ezzel is kezdenünk kell valamit az egész életünkben, és valamilyen módon hordozzuk magunkkal ezeket a dolgokat, hogy miért az egyik testvérnek vettek lakást, miért nem nekem vettek, vagy őt jobban szerették, engem kevésbé szerettek, vagy miért nem raktak félre pénzt, miért nem gondoskodtak rólam jobban, és így tovább, és így tovább. És úgy érezzük, hogy az élet az igazságtalan, hogy van, akinek lejt a pálya, van, akit jobban szeretnek, és persze én vagyok az, akit mindig elutasítanak. És aztán nagyon sokszor önmagunkat sem tudjuk elfogadni, nagyon sokszor önmagunkat is elutasítjuk. És aztán ez megnyilvánul olyan dolgokba, hogy elkezdjük magunkat pusztítani. Kinek mi ez a dolog, amivel pusztítja az életét? Van, akinek az evés, van, akinek az alkohol, van, akinek a drog, vagy mindenféle pótcselekvések, mert azt érezzük, azt gondoljuk, hogy ez a sok minden, amit felsoroltam, Ez mind-mind oda vezet, hogy mi nem vagyunk értékesek, mi nem vagyunk fontosak, mi el vagyunk utasítva, és bennünket nem szeret senki, és aztán ez egy kiváló alkalom arra, hogy elkezdjük magunkat még jobban sajnálni, és aztán még mélyebbre kerüljünk. És végül pedig mi a helyzet Istennel? Mit gondolnak az emberek Istenről? Mit gondolsz te Istenről? És mit gondolsz, hogy miért van az, hogy ezt a sok-sok rossz dolgot Isten megengedte az életedbe? Miért nem javította ki? Miért nincs az, hogy a másik, miért van a másiknak jobb férje, vagy jobb felesége, vagy szebb autója, vagy több fizetése? Miért ilyen igazságtalan velünk az Isten? És hát ugye főleg vasárnap, meg főleg keresztényként ezekre a kérdésekre általában azt szoktuk válaszolni, hogy hát engedjed el, bocsássál meg, Isten megbocsájtott neked, bocsássál meg te is. És ez így nagyon könnyűnek tűnik. De mindenki tudja, hogy ez nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz megtenni. És ami nagyon fontos, hogy talán a szíved mélyén te is abban hiszel, vagy legalábbis arra vágysz, hogy valaki szeressen téged feltétel nélkül. Valaki fogadjon el téged olyannak, amilyen te vagy. És ne legyen ez a sok húzd meg, erezd meg, ez a sok elutasítás, elfogadás, megfelelni vágyás, megfelelni akarás, hanem egyszerűen csak legyél elfogadva, és legyél szeretve. És valahol mindannyian erre vágyunk, és várjuk ezt a házastársunktól, várjuk ezt a szüleinktől, várjuk ezt a testvéreinktől, a barátainktól, hogy bármit is tettem én, vagy bármit is teszek én, akkor is legyek elfogadva, és legyek szeretve, és ne legyek elutasítva. De hiába vágyunk erre, valahogy sosem akar eljönni ez a pillanat, vagy sose találjuk meg azt a szemét, aki ezt meg tudná adni nekünk. És ha őszinték vagyunk, akkor mi magunk sem adjuk ezt meg igazából senkinek, mert mi nekünk is van egy csomó elvárásunk. Mi is valahol meghúzzuk a határt, hogy ki az, akit elfogadunk, vagy mi az a viselkedés, amit elfogadunk, és mi az, amit nem fogadunk el, mi az, ami elől bezárkózunk, mi az a dolog, amitől meg akarjuk magunkat védeni, hogy még további sérüléseket ne szerezzünk. És az a helyzet, hogy Isten sem szeret feltétel nélkül, Istennek is vannak elvárásai az emberek felé. Az Isten is elvárja az embertől, hogy közeledjen fel, és térjen meg, és forduljon el a bűneitől, és aztán következik az ő elfogadása, az ő megbocsájtása. És tehát egyik oldalról nem akarunk mindenkinek mindent elengedni, mert hát akkor mi marad belőlünk? Akkor teljesen feláldozzuk magunkat gyakorlatilag mások hibái, mások bűnei, akaratai, céljai, szándékai miatt. Nem akarunk mindent elengedni. Egyik oldalról. Másik oldalról meg tele vagyunk mindenféle hozott cipelt sérelmekkel, amik az életünk során csak gyűlnek, és egyre nagyobb lesz bennünk a keserűség és az elutasítottságnak az érzése. Szóval ez egy nem egyszerű dolog. Nem lehet azt mondani csak egyszerűen, hogy engedd el, és felejtsd el, és akkor kész, akkor minden rendben lesz. Hanem erre sokkal bonyolultabb a válasz. És a Bibliának is a válasza sem annyira egyszerű, és egy kicsit bonyolult. De hogy mégis valahogy megpróbáljuk megérteni, hogy mit tanított erről Jézus az elfogadásról és az elutasításról, és aztán az elengedésről, hogy hogyan lehet ezt megtenni, hogyan lehet az életünk könnyebb, hogyan tudunk ezektől a terhektől megszabadulni. Erről szeretnék nektek beszélni a mai vasárnap, és szeretnék egy történetet felolvasni, amiről szó lesz. Ez a Lukács evangéliumában a 7. fejezetben a 36. verstől kezdődik, de beletettem a prezentációba, úgyhogy nem kell megkeresni. Akkor föl is olvasnám. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának a vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, azt mondta magában. Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dinárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig a könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta. Megbocsájtattak a bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Nos, ennek a nagyon is mély történetnek három főszereplője van. Az egyik Simon, a farizeus, a másik a bűnös nő, és a bűnös nőkre általában a Biblia úgy hivatkozik, illetve a prostituáltakra hivatkozik úgy, hogy bűnös nő. A harmadik pedig maga Jézus, a Isten fia volt. És én arról szeretnék nektek most beszélni, hogy ez a három szereplő ebben a történetben vajon mennyire volt elutasító, mennyire volt elfogadó egymással szemben, és aztán az ő kapcsolatukban az elengedés, az hogyan változtatta meg az ő viszonyukat. Ugye a történet azzal indul, hogy a farizeus, akit Simonnak hívtak, meghívta Jézust a házába. Tehát ez a Simon farizeus elkezdett Jézushoz közeledni. Ugye amikor egy farizeusról hallunk, akkor általában az ugrik be, hogy képmutató, és hogyha a Bibliából olvasunk egy farizeusról, akkor mindig ő a buta, aki nem érti a dolgokat, mindig a rossz, a vesztes, aki mindent rosszul csinál, és akit elutasítunk. Pedig maga a farizeus szó az azt jelenti, hogy elválasztott. Mert mit csináltak a farizeusok? A farizeusok alapvetően azt csinálták, hogy minden, ami le van írva a Bibliába, azt ők 100%-ig betartsák. Ők teljes mértékben ezen voltak, és ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, hogy úgymond ők tiszták maradhassanak, ők elválasztották magukat a környezetüktől, elválasztották magukat mindazoktól az emberektől, akik nem voltak farizeusok. Hiszen ők tiszták akartak maradni. És Isten törvényét a lehető legtisztább módon szerették volna megtartani. Persze ez nem sikerült nekik, de legalább törekedtek rá. És ami a probléma volt, hogy úgy csináltak, mintha sikerülne, de nem sikerült. Tehát ők szentek akartak lenni, és elutasították mindazokat, akik nem ezt csinálták. Akik nem akartak ilyen módon ennyire megfelelni a Biblia elvárásainak. És hát persze valahol mi magunk is farizeusok vagyunk, mert mi is erre törekszünk. Mi is próbálunk keresztény életet élni, mi is próbálunk a Biblia szerint élni. Mi is szeretnénk, hogy ha fölteszik azt a kérdést, hogy az te életed között mi a különbség, meg egy másik élete között mi a különbség, aki aki mondjuk nem hisz, te meg ugye azt állítod, hogy hiszel, hogy azért ne egy egyenlőséggel legyen a kettő között, hanem látszom meg az életünkön, hogy mi el vagyunk választva. És egyébként is az élet az tele van ilyen mindenféle elválasztódásokkal, csoportosulásokkal, pártokkal, meg különböző szervezetekkel, egyesületekkel, amik mentén, közös célok mentén szerveződnek az emberek. És ez nem probléma. És Jézusnak se ezzel volt alapvetően problémája, hanem a képmutatással volt problémája, amikor a farizeusokkal rendszeresen összeveszett. És mégis az történt, hogy ez a Simon farizeus meghívta Jézust egy vacsorára, és közeledett hozzá. És Jézus nem mondta azt, hogy nem megy el. Jézus nem mondta azt, hogy nekem most ma este a bűnösökkel van programom, hanem elment a farizeushoz. Elment vacsorára, és elfogadta a meghívást. És nem utasította el akkor sem, hogyha egy csomó dologban nem értett egyet a farizeusokkal. Aztán folytatódik ez a történet, és megjelenik a történetben a bűnös. A bűnös nő, aki szintén közeledni akart Jézushoz. Aki találkozni akart Jézussal, és közel akart hozzá kerülni. Ugye, ahogy megtudta ez a nő, hogy Jézus ott van a városban, és ennél a farizeusnál vacsorázik, akkor nem sokat gondolkodott, hanem elindult, hogy Jézussal találkozzon. És ő teljesen más okból akart Jézushoz közeledni. Ő teljesen más okból közelített Jézushoz, mint a farizeus. Ő nem a nagy parancsolatokról, vagy a különböző tisztasági törvények megtartásának a fontosságáról, lehetőségéről akart vitatkozni, vagy nem a nagy tanítónak a dicsőségében akart szütkérezni, hogy felmutathassa a barátainak, hogy milyen illusztris vendéggel sikerült neki egy asztalhoz ülni. Őt, ezt a nőt, ezt a bűnös nőt egyetlen egy dolog érdekelte, hogy rendezze a viszonyát Istennel. És ahogy ebben ez a történet is elmondja, hogy amikor ez az érzés, ez belehasít valakibe, hogy ő rendezni akarja a viszonyát Istennel, hogy ő közel akar kerülni Istenhez, akkor nem számít semmi. És nem számít az sem, hogy ő egy bűnös. Őt elutasítja Isten. És az sem számít, hogy a környezete mindig ezt súlykolta ő belé, hogy ő egy bűnös. És ő nem méltó arra, hogy szent emberekhez közel kerüljön. Pláne nem Jézushoz. És aztán ő azon is átlépett, hogy ő csak egy nő. Mert akkoriban a nőket nem nagyon szokták odahívni a vacsora asztalhoz, még talán csak ahhoz, hogy szolgálják fel az ételeket. És az se számított, hogy a farizeus házába kell bemenni. Az se számított, hogy azok közé, az emberek közé kell bemenni, akik gyakorlatilag, ha éppen úgy gondolják, őt meg is kövezhetik azért, mert hogy ő parázna. Ugye erről is tudunk jó néhány történetet a Bibliából. Ezek a dolgok nem érdekelték őt. És hát persze meg lehetett volna ezt a dolgot úgy is oldani, hogy akkor majd este kifele jövet az útszélén a sötétbe, akkor oda megy Jézushoz, és akkor majd akkor ott mondja neki, hogy bocsáss meg, szeretném, hogyha az életem megváltozna. De nem így volt. Bement a farizeusnak a házába, és amilyen nyilvánosan ő az utcán vállalta azt, hogy ő bűnös, amikor vendégeket keresett magának, fogalmazzunk így, ő ilyen nyilvánosan vállalta föl a megtérését is a farizeusok előtt, aki képmutató módon élték meg az ő hitüket. És még egy dolgot el tudott engedni. El tudta engedni azt is, ahogy ő addig Istenről gondolkodott. Mert hát gondoljatok csak bele, én azért ezt úgy olvastam, hogy senki sem úgy, vagy arról ábrándozik kislányként, hogy ő prostituált lesz. Ez valamiért ez így alakul. Valamiért így történik valakinek az élete. De biztos, hogy nem volt könnyű élete, amiért ő az lett, meg amikor az lett. Az sem volt könnyű. Lehet, hogy nem volt pénze, lehet, hogy bántalmazták, lehet, hogy kényszerítették, Vagy az is lehet, hogy csak önszántából csinálta. Ugye tudjuk ezt is, hogy vannak, akik ezt önszántából csinálják, mert ez jól fizet ez a dolog. De ő túllépett ezeken a dolgokon is. Ő odament Jézushoz, és ez sem számított, hogy ő neki milyen nehéz élete volt. Mert ugye a legtöbb ember az haragszik Istenre, hogy miért alakult az én életem, ahogy próbáltam ebbe a listába érzékeltetni, hogy miért van, hogy mennyi sok elutasítást szedünk össze az életünkbe, mennyi nehézségenken keresztül menni. De az ő nő, ez a nő nem csak az elutasítottságát tette félre, tehát hogy ő a társadalom által el volt utasítva, ki volt rekesztve, hanem a saját elutasítását is félretette, ami Isten felé volt benne. Mert nem ment oda minden bűnös nő Jézushoz. Csak erről az egyről olvassuk. Tehát azért ebbe a városba én gyanítom, hogy voltak még azért bűnös nők, nem kövezték meg az összeset, mert azért igény is volt rájuk. Ebbe is megnyilvánult a farizeusok képmutatása. De ez a nő ezen túltette magát. Az Isten felé érzett elutasítottságán, és bement Jézushoz, és ott sem kezdett el Jézussal vitatkozni, és nem kezdte el szemére hányni Jézusnak, hogy miért van nekem ilyen életem, amilyen életem van, miért lett nekem ilyen sorsom, miért van, hogy a többi nőnek szép családja van, és szép háza, meg jó férje, meg ezek a dolgok. Ő ezt nem tette, hanem odament, és megalázta magát, és kifejezte azt, hogy ő semmi, és Isten pedig minden. Sőt, még vett egy drága olajat is, még abból a pénzből, amit a bűnből sikerült összeszedni, még azt is átfordította egy áldozattá, abból a pénzből vett egy drága olajat, ahogy Jézus mondja, hogy ez egy drága olaj volt, és annyira megalázta magát Jézus lábainál, amennyire lehetséges volt. Nos, ez a nő, ez teljesen ellentéte volt a farizeusnak. Mert ugye a farizeus az a szentségre törekszik, és ezért elválasztja magát minden szentségtelentől. Ez a bűnös pedig egész életét a bűnben élte. Legalábbis látszólag ez volt a helyzet, ez volt a közmegegyezés. De ugye a különbség ott a felszín alatt azért nem volt ilyen nagy. Ezt tudjuk. És persze Simonnak nagyon kellemetlen volt, hogy ott a vendégségben, ott a barátai körében, ahol a mesterrel, a tanítóval nagyon magas szintű dolgokról, és egyébként ország az igéről beszélgettek, megjelenik az elutasítottságuk tárgya, a bűn, a bűnös nő, a tisztátalan. És ez borzalmasan kínos volt. De ezt a nőt ez nem érdekelte, csak Jézus érdekelte, és nem érdekelte a képmutatás, a cinizmus, hanem felvállalta azt, hogy ő neki megtérésre van szüksége. És amikor meghallotta, hogy itt van Jézus, akkor rögtön odament, hogy nehogy elszalassza ezt a lehetőséget. És túllépett is, és nem foglalkozott azzal, hogy a többi barátnője az hol van. Ők miért nem jönnek velem? Ők miért nem térnek meg? Ők miért maradnak továbbra is a bűnben? Nem számított. Csak Jézus számított. És nézzük meg, hogy mi a helyzet a történetünk harmadik szereplőjével, Jézussal. Mit csinált ő? Mit mondott ő erre az egész dologra? Ugye Jézust meghívta ez a farizeus vendégségbe, ő volt a díszvendég a vacsorán. De kiderül a történetből, hogy Jézus számára nem ez volt a fontos. Vagy ez nem volt fontos, hogy ő díszvendég ezen a vacsorán, hanem sokkal inkább fontos volt Jézusnak az, hogy kinek mi van a szívében. És nagyon gyönyörűen megmutatja ez a történet azt is, hogy kinek mi van a szívében, az a cselekedetekben teljesen nyilvánvalóvá válik. Mert mi történt? Jézus nem küldte el ezt a nőt, hanem nem mondta azt neki, hogy hát ez most ez így kínos. Most ezt ne. És valahogy ezt máshol intézzük el, vagy máshogy intézzük el. Hanem hagyta, hogy a lábait a könnyeivel öntözze ez a nő, a hajával törölgesse, meg így beolajozza. És Jézus számára ez volt a fontos, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Számon kérően, hogy Jézus, ez miért van így, meg miért van úgy, meg miért van amúgy az én életemben, vagy elengedéssel, mint ahogy ez az asszony tette. Akinek tök mindegy volt már minden, csak Jézus számított. És azt mondja Jézus, hogy ha így viszonyulsz hozzá, hogy elengeded ezt a sok-sok fenntartást, sok-sok neheztelést, sok-sok haragot az ő irányába, hogy miért van ez az életemben, ha így mész hozzá, akkor nem leszel kiküldve. Akkor nem lesz az, hogy ez ciki. Hogy miért jöttél most ide hozzám. Most beszélgetünk. Most Isten tisztelet van. És ez az, amit nem értett meg Simon. Mert aztán, ahogy halad tovább ez a történet, kiderül, hogy Simon azért Jézust nem fogadta el Isten fiának. Ő úgy lőtte be ezt a dolgot, hogy hát ő egy próféta. De ahogy látta, hogy ez az asszony mit csinál, meg hát bűnös. Ő benne nem az kezdett el megfogalmazódni, hogy ha Jézus nem küldi el, és ha Jézus hagyja, hogy ez az asszony ezt csinálja, amit csinál ő vele, akkor itt lehet, hogy itt most valami történik. Hanem megkeményedett a szíve, és azt mondta magában, ha ez próféta volna, de úgy látszik még az se, akkor tudná, hogy ez az asszony bűnös. És amíg Jézus elfogadta a bűnösnek a bűnbánatát, addig ez a farizeus még Jézusnak a példáját sem fogadta el. Hanem megkeményítette a szívét, elbizonytalanodott, és úgy volt vele, hogy már bánta ezt az egészet. Most minek kellett ezt a Jézust idehívni? Jól indult a vacsora, az Isten tisztelet, de aztán itt most ez teljesen gáz. Mert nem tudta elengedni az elutasítását a bűnös nő felé. Nem tudta elengedni azt, amit arról a nőről addig gondolt. Vagy a bűnösről, amit ő addig gondolt. És ugye van egy másik történet is, azt most nem fogom felolvasni, ahol nem ez a felállás, hogy van, aki kölcsön adja a pénzt, és akkor két ember nem tudja megadni az adósságot, és az egyik kevéssel tartozik a másik sokkal, hanem van ugye, aki kölcsön adja a pénzt, van alatta, aki kölcsön kap egy csomó pénzt, és van alatta egy másik ember, akinek ő ad kölcsön nagyon kevés pénzt. A kölcsönadó elengedi a nagy tartozást, de ő már nem engedi el a másiknak a tartozást, pedig csak nagyon kevéssel tartozott. És ebben a történetben is ez történik. Mert nyilvánvaló, hogy Jézus elengedte ennek a nőnek a tartozását, hiszen nem utasította el, elfogadta a bűnbánatát, de a farizeus nem tette ezt, nem engedte el a nőnek a tartozását, nem engedte el azt, amit ő róla gondolt. És aztán folytatódik ez a történet, amikor is Jézus elkezd az elengedésről beszélni. Hogy mindannyian az adósai vagyunk. És mivel nem tudjuk megadni az adósságot, ezért ő elengedi az adósságot. Ha te már adtál kölcsön pénzt, és nem adják meg neked az adósságodat, akkor azért az neked is probléma. Azért az teher, azért az nehéz. De hogyha látod azt, hogy ez úgyse lesz megadva, az a pénz sose, és ugyanezt látja Isten is mi felénk, akkor nagyon bölcsen úgy döntött a javunkra, és ennek örülhetünk, hogy akkor hagyjuk, akkor nem kell megadni. Na most a történetből azért az látszik, hogy a farizeusnak is meglettek bocsájtva a bűnei. Őnek is el lett engedve az adóssága. Bár ő nem fogadta el Jézust Isten fiának, de eljárt a templomba, mint egy rendes törvénytisztelő, bemutatta az áldozatot a bűneiért, és el lett engedve az adóssága. Persze jóval kevesebb bűnt követett ő el, mint ez a nő, aki prostituáltként élte az életét. De ami nagyon érdekes, hogy ez a nő, aki sokkal messzebbről indult, aki sokkal messzebb volt Jézustól, mint a farizeus, mégis sokkal-sokkal közelebb jutott el hozzá. Próbáltam ezt így a nyilakkal szemléltetni. És amikor bejön az elengedés az ember és az Isten viszonyába, akkor az a sok bűntudat, az a sok teher, amit hordozunk az életünkbe, amit cipelünk magunkkal, az úgy elkezd eloszlani. És ahogy elkezd ez így eloszlani, elkezd egy nagy űr keletkezni ebben a kapcsolatban, Istennel való kapcsolatban, akkor ennek az űrnek a helyét elkezdi kitölteni a szeretet. Elkezdi kitölteni egyfajta megnyugvás az Isten és az ember között. És ez a nő pontosan ezt élte át. Ő rengeteget szenvedett a bűneitől, amikor elkövette a bűnöket. Nem tudjuk, hogy miért, milyen motivációval, de elszenvedte az elutasítottságokat is. És mindezt félre rakta, amikor feltört benne az, hogy ő Jézushoz akar közeledni, és kérni azt, hogy legyen elengedve az adóssága. És azért történt itt még egy elengedés is, erre már utaltam, már kezd nagyon bonyolult lenne ez az egész, amikor ez a nő is elengedte a farizeusnak az adósságát. Mert valahol azért ő is meg tudott bocsájtani, azért, hogy ő állandóan meg volt vetve, és ki volt közösítve, és el volt utasítva. Hiszen nem számított már ez neki. Nem számított, nem titokba intézte ezt a dolgot, hanem Jézushoz közel ment, és az ő jelenlétébe elengedte a farizeusnak is az adósságát, amivel ő felé tartozott. Visszafele már nem húztam egy piros nyilat, mert visszafele ez nem történt meg. És azért látjuk ebből a történetből, hogy ki mit nyert, és ki mit vesztett. Azáltal, hogy jól indult ez az egész a farizeusnak, jó esélyekkel pályázott arra, hogy az ő élete fordulatot vesz, hogy közelebb kerül Istenhez. Mégis, amit ő szeretett volna megkapni, nem ő kapta meg, nem ő hozta el, hanem ez a bűnös nő hozta el azt a dolgot, amire a farizeusnak is szüksége lett volna. És ez a bűnös nő, ez mindenkinél többet nyert azáltal, hogy ezt a sok-sok szégyent, ezt a sok-sok elutasítást, ezt a sok-sok elutasítottságot, amivel tele volt az ő élete, félre tudta tenni. És meg tudta érinteni Jézust. És Jézus pedig el tudta engedni az ő adósságait. Nos, ezzel a listával kezdtem, és ezzel a listával is szeretném befejezni. Mégpedig röviden az elfogadásról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudja az életünkben, akár ezen a példán keresztül is, az elutasítás és az elutasítottságnak a helyét az elfogadottság, az elfogadás átvenni. Mert azért ez nem egyszerű, ahogy kezdtem is. Tehát, hogyha úgy élnénk, van egy ilyen mondás, hogy talán jól illusztrálja, hogy a keresztény ember nem cukorka, hogy mások elszopogassák. Tehát, hogy azért nem azért vagyunk mi keresztények, meg hívők, mert hogy akkor velünk bármit meg lehet csinálni. Mert ugye ezt azért bármikor el lehet sütni, hát hogy te hívő vagy, akkor bocsássál meg. És cserébe én azt vétkezek ellened, amit csak gondolok, amit csak szeretnék, amihez csak kedvem van. És nyilván az ember ezt nem akarja hagyni, mert nem akar sérüléseket, még több sérülést összeszedni bármelyik kapcsolatban, amelyikről beszéltem. De ugyanakkor, hogyha ezeket a falakat, ezeket az elutasításokat a másik felé, mert a másiktól rosszakat kaptunk, megtartjuk és tovább építjük, a végén már csak egyedül maradunk. És ez a probléma. Ez a probléma ezzel, hogy ha megmaradsz az elutasításban mások felé, vagy az elutasítottságban, akkor egyre kevésbé fogod tudni az életedet úgy élni, ahogy egyébként szeretted volna. Próbálom ezt úgy egyszerűbben megfogalmazni. Tehát ez nagyon jó és helyes dolog, hogy mindannyian szeretnénk az életbe elérni dolgokat, minél jobb dolgokat. Szeretnénk magasabb jövedelemre szert tenni. Szeretnénk több szeretetet kapni. Szeretnénk szebb körülményeket. Szeretnénk a gyerekeket fölnevelni. Szeretnénk azt, hogy az utókor emlékezzen ránk. Tudjátok, van ez a piramis, jutunk egyre följebb, egyre többet szeretnénk. És tudjuk, hogy van feladatunk, tudjuk, hogy van küldetésünk. És jó az, hogyha nem ülünk csak úgy, hogy majd lesz valahogy. De be kell látnunk azt is, hogy nem tudunk mindent elérni. Nincsen mindenre hatásunk, nem tudunk mindent megváltoztatni. Nem lehet az, hogy minden úgy legyen, ahogy azt mi szeretnénk, és hogyha csak megnézzük a múltunkat, az életünket, főleg ahogy fölnőttünk, amilyen családba születtünk, a szüleink, amit elkövettek ellenünk rosszat, vagy amit tettek jót, ezeknek mind ki voltunk szolgáltatva, és nem tudunk ezekkel a dolgokkal más tenni, mint megpróbálni elengedni, mint megpróbálni lerendezni, hogyha van még rá idő, vagy van rá lehetőség. Persze ehhez kell a másik fél is, hogy meg tudjuk beszélni ezt a dolgokat, mondjuk apuval, anyuval, de, vagy a testvéreddel, de hogyha nincs fogadókészség a másik oldalról, én azt mondom neked, hogy gondold azért végig, hogy nem lehet, hogy jobban megérné, hogy te is, vagy te egy oldalúan lépjél ebbe a dologba, és mondjad azt, hogy nem érdekel, én szeretnék tovább lépni. Mert minél több ilyen dolgot megtartunk az életünkben, mint ahogy ez a nő is, hogyha tovább tartotta volna meg magában az elutasítottságát, a sérelmeket, mindent, amit összeszedett, akkor nem jutott volna el a bűnbocsánatig. Nem jutott el volna odáig, hogy az elutasításnak a helyét felváltsa az elfogadás, és felváltsa a szeretet. És erről beszél Jézus is, hogy minél nagyobb ez a távolság, minél több az elkövetett bűn, annál nagyobb lesz a nyeresség, annál nagyobb lesz a szeretet, ami ezt ki tudja cserélni és föl tudja váltani. És nagyon sok mindenen nem tudunk változtatni, mert megtörténtek dolgok, mert a másik oldalon nem akarnak ebbe partnerek lenni. De nagyon sok dolgon viszont tudsz te is változtatni.